Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket 152-es számú énekünkkel kezdjük. Evangélikus énekeskönyvünk 152-es énekével. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 2. számú liturgiát énekeljük, evangélikus énekeskönyvünk 46. oldalán található a 2. számú liturgia.
Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg, szabadíts meg irgalmasan. Fordíts felénk füledet, és segíts meg engemet. Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta mindenáig hirdetem csodáidat. Istenem, ne hagyj el késő vénységemben sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek. Istenem, igazságod a magas égig ér, mert hatalmas dolgokat vittél véghez, van-e hozzád hasonló, Istenem? És a halmok meginoghatnak. De a hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem irog meg, mondja könyörülő Urad. Testvéreim, Isten színen gondoljunk méltatlanságunkra, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Uram Istenem, vallom, hogy sokszor és sokféleképpen vétkeztem parancsolataid ellen. Mégis hozzád menekülök, mert te vagy irgalmam. Töröld el vétkeimet, és teremts bennem új szívet, az Úr Jézus Krisztusért kérlek. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Istenünk, minden jóság és szeretet forrása. Indíts minket jó akaratra és egyetértésre, hogy mindenkor békességben kövessünk téged, és szeretettel cselekedjük parancsolataidat, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled él, és a Szentlélekkel, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által a mai vasárnap mondat előtti felolvasásról rendelt igét, mert megírva találunk Lukács könyvének második fejezetében 33-tól 40. versig a következő képen. Apja és anyja csodálkozott a róla mondottakon. Simeon pedig megállotta őt, és ezt mondta anyjának, Máriának. Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A te lelkedet és éles kar járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen a sok szív gondolata. Volt ott egy proféta nő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével, hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjteléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla, mindazoknak, akik vártak Jeruzsálem megváltását. Miután mindent elvégeztek, az Úr törvénye szerint visszatértek városokba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetem és anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük a 159-es számú éneket. Evangélikus énekeskönyvünk 159-es számú énekét. Köszönöm. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk a Galatákhoz írott levélben, annak 4. fejezetében az 1. verstől a 7. következőképpen. Isten igéjét tehát a Galatákhoz írott levélből olvasom, 4. fejezet 7. verséből. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet, ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiává legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abba, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, az utóbbi időben egyre többször találkoztam olyan vállalkozókkal, akik fölépítettek egy rendszert, fölépítették a vállalkozásukat, kinőtte magát a rendszer, és most, amikor már látják, hogy az életük lassan véget ér, rádöbbennek arra, hogy nem nőtt föl mellette a gyermekük, és alapvetően nem tudják átadni a vállalkozást kinek. Ez kicsit úgy el is rémisztett őket, hogy mi lesz akkor a vállalkozással, hogy nem nőtt föl a gyermek a feladathoz. Nincs érdeklődése a téma felé. És ezzel nem tudnak változtatni, látják, hogy már nincs is lehetőség megváltoztatni a gyermekeiknek a gondolkodását, és így alapvetően az örökség ott marad örökös nélkül. Azonban igénk arról beszél, hogy Isten országában nem így van. Az Isten országában másképpen áll az örökös és az örökségnek a viszonya. A gyermetek örökös is, ahogy az igében olvastuk, mai igényben olvashattuk, a gyermetek örökös is előléphet örökössé, előléphet fiúvá. Pál apostol a Galácia belieknek ír, és persze, mint ahogy mindig szoktuk figyelni, meg figyelünk az igére, Isten szent lelke Pál apostolon keresztül, amit Galatáknak címzett, az nekünk is szól. Isten szent lelke hozzánk szeretne beszélni, bennünket szeretne megszólítani ezen a mai napon is. És pontosan leírja az ige, hogy milyen nyomorult helyzetben van a világ. Milyen nyomorult helyzetbe keveredett a világ. Az ember jól lehet ura mindennek, az ember számára készítetett ez a világ, és alapvetően ura lehetne ennek az egésznek, de kiskorúsága miatt nem léphet be az örökségébe. Tehát amikor megszületik az ember erre a világra, örökösnek születik. Övé a teremtett világ, mert Isten egyébként rám nézve teremtett a világot. De mivel kiskorú, ezért az örökségébe még nem léphet be, hanem, ahogy az igében olvassuk, gyámok és gondozó gondnokok irányítják az életét. Pál apostol így foglalja össze, a 3. verset olvasom, így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgálatra. Oda voltunk vetve, vagy a Károly, hogy fordította, vettetve, oda voltunk vettetve a világ elemé számára. Ön megdöbbent ezt látni, hogy az életünk az oda lett dobva, oda lett vetve a világ elemei számára. És a világ elemei az nem más egyébként, mint a világnak a szellemi uralkodója. Ahogy a Erősvár a mi Istenünkben is énekeljük, hogy e világ ura, sokszor azt gondoljuk, az Isten, ami mennyei atyánk e világnak az ura, de nem, mert e világ ura még harcol, mert az ördög még tombol itt van, vesztesként, de még az utolsó csatáit vívja, és hogyha még lehet, akkor elragad embereket, még a kiválasztottak közül is. Tehát azt mondja az igénk, hogy alapvetően oda vettetve, mert nem tőled függ ez alapvetően, hanem megdöbbent újra vissza kell menni az eredendő bűnhöz, az ős bűnhöz, mert hát abból örökölődött ez az életünkbe, hogy aki megszületik erre a világra, még ez az ártatlan pici sára is, akit megkeresztelünk ma, aki még olyan ártatlanul ül ebben a kocsiban, meg egyébként Olivia is, aki a másik kocsiban ül, meg nagyon sok kisgyerek még, aki itt van a gyülekezetben, mondjuk, hogy milyen ártatlan kis csecsemő, elszakadva az Istentől. A világ elemei számára oda vettetve születik meg. És borzasztó nehéz ezt úgy elfogadni, hogy tényleg most mindenki, aki megszületik, az oda van vettetve. Igen, az ember úgy döntött. Ez az ős bűn, hogy az ember úgy döntött, hogy nem az Istent tekinti az Urának, nem az Úrtól szeretné megtudni azt, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem saját maga szeretné uralni az életét, és azért a döntéseit saját bölcsessége, saját feje szerint hozza meg, és olyan élethelyzetbe kerül, amelyben aztán alapvetően örökösként, alapvetően ő az örökös, de nem léphet be az örökségébe. Az életét, ahogy ebben az igében is olvasunk, rabszolgaként éli szolgálva, a világ elemeinek szolgálva. Tehát a rabszolgaként szolgálnak odavetve. De alapvetően nincs saját döntése, nincs saját akarata. Nem dönthet az Isten rendje szerint. Olyan megdöbbent ez, amikor erről vitatkoznak emberek, hogy van az embernek szabad akarata, dönthet-e, és akkor azt mondja, hogy ez az embernek szabad akarata, hogy választhat. Nem választhat. A jót nem választhatja. Nem tudja választani, mert rabszolga. Rabszolgának van oda lett. A rabszolga nem választhatja a szabadságot. A rabszolga persze választhat dolgok közül, mit csinál és mit nem csinál, de nem választhatja a szabadságot. Az ember oda vettetve a világ elemeinek nem választhatja a szabadságot, mert nem az övé. Tehát rabszolgaként a világ elemeit szolgálva, ebben a szolgasságban kell, hogy élje az életét, és a világ szellemi fejedelme az azt is akarja, hogy ebben a szolgaságban maradjon. Örök életre, és hát az örök halálra. Maradjon abban a szolgaságban. Igény beszél emellett, hogy a szolgaság ott van az ember életében, és alapvetően a világ szellemi fejedelmének alává vetve az élete. Beszél arról, hogy vannak gyámok, gondozók, gondnokok, akik segítik az embernek az életét. Akik az örököst alapvetően készítik arra, hogy egyébként az örökségét elfoglalja. Hát kik lehetnek ezek a gyámok? Hogy olvassuk itt a Galatákhoz írott levelet, azt látjuk belőle, hogy az Isten igéje azt mondja, hogy a zsidó nép számára az Isten törvénye, Isten rendje volt az a gyámol, az a gondozó, aki vezette az öröksége felé Izrael népét, a kiválasztott népet. Meg egyébként a vallásuk. Az a vallás, ami az Isten felé terelte az ember gondolatait, mert a bűn bocsánata, a bűn feldolgozása, a bűn büntetés az ott nyilván megjelent előttük, és ez a gyámol, ez a gondozó, ez a gondnok, a törvény és a vallás segítette őket. A törvény szerepének a legfontosabb megfogalmazása egyébként ebben a levélben található, itt a harmadik fejezet 24. versében olvashatjuk. Belém az rögződött, belém, amit egyébként Károly fordítást olvasol még a 80-as években, szembesültem ezzel az igével, és azóta, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk. Tehát Krisztusra vezérlő mester, aki tanít bennünket és oda vezet Krisztushoz. Ebben az új fordításban, ami mostanában a kezünkben, azt olvassuk, tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig. Itt abban nem Krisztus, ebben nem Krisztus a vezérlő mester, hanem nevelőnk Krisztusig van megfogalmazva. Mind a kettő ugyanazt jelenti, de talán az a Károli fordítás egy kicsit veretesebb, meg úgy életszerűbb, hogy vezérel bennünket és elvezet odáig, hogy a törvény ismeretében, a törvény ítéletében, a törvény tükrében oda kell kerülnünk Jézus Krisztus közelébe, és meg kell látnunk azt, hogy mi van az életünkben, és az Isten egyébként miképpen adott megoldást erre. Tehát a legfontosabb megfogalmazása a törvénynek, annak a gyámnak, gondozónak, akiről ez az ige szakasz is beszél, az az, hogy a törvény Krisztus a vezérlő mesterünk. Tehát a mai kor pogányainak, vagy a mai kor élő Krisztus itt nélküli keresztényeinek mi lehet a gyáma és a gondozója? Milyen gyámok lehetnek a ma világ emberének? Nem a kiválasztott népek, nem Ábrahám utódainak, hanem azoknak a pogányoknak, akik élik az életüket ebben a világban. Most hát egyébként nekik is, vagy nekünk is ugyanaz a gyámunk, mert az Isten adta az ő törvényét, és ez a törvény, hogy olvassuk a római levélbe, az bele van írva egyébként az embernek a szívébe. Azt az ember érzi, azt az ember tudja. Persze el lehet ezt homályosítani, háttérbe lehet szorítani, nem lehet rá figyelni, meg sok mindent lehet csinálni, de egyébként benne van az emberbe az Isten törvénye, rendje, miféle rendet alakított ki ebben a világban. Tehát alapvetően a törvény a makkor emberének is, pogányának is alapvetően vezérlő mestere lehet, gyámja, gondozója lehet, de ugyanígy a vallás és az egyház is egyébként, ami önmagában nem igazít meg. Önmagában nem ad üdvösséget, sem az evangélikus vallás nem ad üdvösséget, sem a református, sem a római katolikus, sem a baptista, metodista, sem egyáltalán nem a protestáns egyház sem, akik magukat esetleg úgy hirdetik, mert az egyház önmagában nem üdvözít. Az egyház az lehet gyám, az lehet gondnok, az lehet olyan bizonyságtevő, aki az embernek a szívét Isten felé fordítja, hogy rámutat arra az Istenre, aki egyébként adta a megváltást az ember számára. És így aztán az Isten közelében tarthatja, vagy Isten népének közelében tarthatja az embert. De ezzel együtt el kell mondani, hogy Isten közelében tarthat, Isten népének a közelében tarthat, vagy taszíthat. Mert egyébként az egyház taszíthatja is Istentől az embert, meg az Isten népétől is taszíthatja. Tehát ez nagyon szomorú dolog, hogy az a csapat, akit az Isten arra hívott el, hogy az ő nép, az ő szolgák legyen, az nem úgy képviseli Istent, hogy Isten megismerhető lenne, hanem Istentől taszítja az ember. De egyébként egy nagyon érdekes történet adódott elén, egy nem evangélikus lelkész testvérünk mondta ezt, tette erről bizonyságot, hogy egyébként a mi templomunkban itt Nyírfelken nincs harang. Mi úgy gondoltuk annak idején, hogy mi nem ilyen zajkertéssel szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy vagyunk, hanem szeretnénk az életünkkel bizonyságot tenni, hogy az életünkön keresztül ismerjék meg Istent, meg az Isten népét, ezért nincs harangunk. Sokszor beszéltünk is róla, hogy ez jól van így, és nem kell az. Most is úgy gondolom, hogy igazából nincs szükség a harangra. De egy érdekes történetet mesélt a református lelkész testvérünk. Beszélt valakiről, aki kórházi ágyán feküdt, éppen súlyos műtét után volt, amikor ébredezett a altatásból, hallotta, hogy közelben egy templomnak a harangja zúg. És benne fölélett az, ami esetleg gyermekkorában valamilyen szinten megvolt, hogy a nagymamájával vagy az édesanyjával, amikor zúgott a harang, akkor én voltak a templomba, ott volt a szívében, én évtizedek óta elkerülöm az Isten házát. Szól a harang, én itt vagyok élet és halál mesdjén, és az Isten engem hív. És akkor fölgyógyult ez az asszony, megkereste a zajnak a forrását. Visszament a kórházhoz, és beazonosított, hogy melyik harang, melyik templomnak a harangja zúghatott abban az időben, és bekopogott abba a templomba, arra a parókiára, és elkezdett beszélgetni a lelkész barátommal. És egyébként ez az asszony új életet nyert Krisztusban. Mert olyan jó gyám és gondnok lehetett az a harang, az a templom, az a gyülekezet, az a lelkész, hogy ez a gyám elvezette ezt az potenciális örököst, aki még egyébként kiskorú, és ezért nem foglalhatta az örökségét, elvezetette oda, hogy megismerte az Isten valóságos örökségét, újjászületett keresztény ember lett, és beállt az Isten fiának a sorába. Ez egy nagyon jó gondok, nagyon jó gyámság volt. Bárcsak mi is ilyen jó gyámok lehetnénk. Bárcsak ilyen jó gyám lehetne a mi gyülekezetünk. Amikor ránk néznek, akkor azt mondják, hogy huha, én Isten utáni vágyakozásomban vagyok, itt biztos majd megelégítést, eljövök ide közé. És akkor meghallgatom őket, megnézem őket, hogy élik az életüket. Nyilván a másik gyám, ami elénk adódik, itt a mai kor pogányainak, vagy az élő Krisztus hit nélküli keresztényeknek, az a másik gyám és gondnak a bizonyságtévőknek a sokasága. Minden gyám és minden gondnok Krisztusra vezérlő mester kell, hogy legyen. Tehát azok a bizonyságtevők, akik a szavaikkal, cselekedeteikkel, jelenlétükkel, azzal, ahogy élik az életüket, arról tesznek bizonyságot, hogy Krisztus él. És Az a potenciális örökség, ami számodra félre van téve, az Krisztuson keresztül a tiéd lesz. Ilyen jó bizonyságtévőket vár az Isten a szolgálatban. És ilyen jó bizonyságtévőt szeretne belőled is faradni, akin keresztül mindenki megérthetné, hogy az örökségéhez miképpen jut hozzá. Hogy az, amit az Isten elkészített a világ teremtésében, és Jézus Krisztusban megváltásban, az hogyan lehet az övé, miképpen veheti át azt az örökséget, amit az Isten elkészített neki. Tehát az első gyámasz lehet az egyház, lehet a vallás, lehet az Isten törvénye, és hogyha jól működik, ha helyén van, akkor valóban Krisztusra vezérlő mester lehet. A másik gyám pedig az a bizonyságtévő lélek, az, amikor találkoznak veled, és akkor tudják, hogy itt nem egyedül vagy, hanem benned ott van Krisztus, és akkor veled beszélnek, akkor az Istennel kerülnek kapcsolatba. Mert a negyedik versben azt ír Isten, amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve. Elküldte a fiát. Olyan jó ezt így karácsony tájékán felemlegetni újra, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy elküldte az egyszülött fiát. És a Galatáknak is ezt írja Pál apostol, hogy az idő a történelem egy pontján Isten elküldte az ő egyszülött fiát, akit alávetett a törvénynek. Alávetett a törvény súlyának, és a bűnt, a törvény következménye, az bűn, a törvény következménye az rajta elégítetett meg. Tehát Krisztus hordozta el a világnak a bűnét, a galatákét is, meg a miénket is, meg személyesen a tiédet is. Rajta csattant a törvénynek a súlya, és ez a törvény következménye alól kiváltott bennünket, kiváltott téged. Azért, mert Krisztuson csattant az ostor, mert Krisztuson a bűn elnyerte a büntetését, ezért te kikerültél a törvény súlya, a törvény hatája, a törvény következménye. Olyan óriási dolog ez, olyan óriási következménye van ennek, hogy megszületett a csecsemő ott Betlehemben, eljött az Isten fia erre a világra, hogy megváltsa. Tehát a törvény következményről kiváltott bennünket, akik addig rabszolgái voltunk a börtönnek, alávettetve a bűnnek, alávettetve egy világ szellemi fejedelmének, és beállított bennünket örököseivé, fiaivá, a kivetett, a rabszolga, a magáról gondoskodni nem tudó, az örökségét elfogadni nem tudó, fiává lett. Ismerik a tékozó fiú történetét, most karácsony tájékán a fiataljaink fel is dolgozták egy modernebb verzióba. És olyan jó ebben a tékozó fiú történetében azt látni, hogy amikor megérkezik a fiú, az atya sarut ad rá, ruhát ad rá, és gyűrűt húz az ujjára. Tehát visszahelyezi, rehabilitálja abban a helyzetében, ami egyébként az övé. Csak ő azt nem vette komolyan, csak ő azt semmibe vette, csak ő rabszolgaságba adta magát. Eltékozolta az életét, mert egyébként nem az Istennek a vagyona a lényeg ott ebben, hanem az, hogy az életét tékozolja el, az örök életét. Tönkre teszi. De amikor visszajön, amikor odatér az atyához, amikor a gyám, a gondnok visszavezeti őt az atyához, akkor rehabilitálja az atya, fölöltözteti, visszahelyezi a státuszába. Ez az óriási dolog, hogy Isten fiává lehetsz. Isten fiává lehetsz. Visszakaphatod azt az örökséget, ami egyébként potenciálisan téged illetett, csak te semmibe vetted. Sok földi apa vágyik erre, sok ilyen vállalkozó vágyik erre, hogy a tékozló fia, aki hát nyilván azért, mert úgy nevelte, vagy nem figyelt rá, éli az életét, és nem akarja átvenni az örökséget. Ott van a vagyon, ott van az örökség, de a fiú meg fütyül rá, és megy, csinálja maga dolgát. Sok földi atya vágyik erre, apa vágyik erre, hogy ez megtörténjen, és megértse a gyerek, és tovább vigye az ő örökségét. De hát ez emberileg lehetetlen, mert nincs a kezünkben ilyen lehetőség, mint amilyen a mennyei atyának a kezében van. A mennyei atyának a kezében viszont ott van a lehetőség, és ő a gyermeteg örököst fiává tudja emelni, rehabilitálni tudja, föl tudja hatalmazni, mert neki joga van hozzá. És az igény egy több lépcsős fejlődést mutat nekünk, ez az első lépcső, amiről beszéltünk, a megváltás, amelyben az Úrtól elszakadt rabszolgává süllyedt ember, az alapvetően megtapasztalja, hogy potenciális örökös lesz, fiú lesz, Istennek a fiává lesz, megtér, megújul, Isten gyermeke lesz. Csodálatos változás ez az ember életében, amikor a helyzete stabilizálódik, amikor rehabilitálja az Úr, és visszakerül abba a helyzetbe, amit ott hagyott. Isten fiává, örökösévé lesz a mennyei atyának. Csodálatos változás ez a helyzetben. Szolgából szabad, kiskorúból örökös, az örök halálból átmegy az örök életbe. Ez a helyzetváltozás, tehát megadja az ember számára, hogy Isten fiává lesz. Ekkor alakul ki az, ami egyébként tönkrement a bűnbeesés után, ekkor alakul ki újra az Isten és az ember kapcsolat. Amikor megszólíthatom az Atyát, amikor az Istennel lehet beszélgetni, amikor az Isten nem csak úgy lehet emlegetni, hogy már megint az Isten mit csinált, hogy engedheti ezt meg, vagy nem úgy, hogy jaj Istenem segíts, mert éppen nehéz helyzetbe kerültem, hanem lehet az Istennel beszélgetni. Uram, ebben vagyok. Uram, vajon mit akarsz adni ezen keresztül? Tehát úgy, mint a gyermek az Atyával. Azzal az Atyával, aki tudom, hogy az én életemben a jót akarja. Ki akarja teljesíteni az életem. Tehát lehet beszélgetni az Atyával, lehet kommunikálni. Megújul az Atya és a fiú közötti kapcsolat, mármint a gyermek közötti kapcsolat. Ez a kapcsolat hozzá az ember számára, a megújult életember számára azt, hogy ebből a kapcsolatból egy állapotváltozás jöhet. És ez az állapotváltozás azt jelenti, a hatodik verset olvasom, mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Hát a Szent Lelket elküldi, Jézus Krisztuson keresztül elküldi az ember szívébe, aki által mondhatjuk azt, hogy Abbá, Atya, akit apai atyának szólíthatunk. Tehát egy olyan atyának szólíthatunk, aki a mi apánk, aki közöttünk, közelünkben van, és megoszthatunk vele mindent, mert tudjuk, hogy egyébként a javunkat akarja, és végig akarja vinni az életünkben azt, amit tönkretettünk, azt rehabilitálni akar, és újra vissza akar állítani bennünket abban a helyzetben. Olyan Úr ő, aki az ember szeretné követésére hívni, szeretné, hogyha megismerné az akaratát, és azt meg is cselekedni. És hogyha valóban az ember ezen a grádicson úgy átlépve, tehát engedi, hogy a gyáma gondok elvezesse Isten ismeretét, és az ember szíve megújulhat, megtér, Isten fiává lesz, akkor kialakul a kommunikáció, és az ember látja, hogy mi az Istennek az akarata. És ezt az akaratot egyébként meg is tudja cselekedni, mert van hozzá belső erő, belső késztetés. Mert az Isten munkája ezt az emberben. És amikor cselekszi az ember az Isten akaratát, akkor az állapota pedig emelkedik. Azt tapasztalja, hogy még jobban értem az Istent. Azt tapasztalja, hogy békesség van a szívemben. Pedig éppen kórházi ágyon vagyok, éppen haldoklok, de békesség van a szívemben. Vagy egy borzasztó nagy anyagi nehézség előtt állom, de békesség van a szívemben. Nem értem miért. Én értem, mert ön az állapot az ember. És az Isten megadja azt, amire az embernek szüksége van. Tehát alapvetően a második grádics az, hogy megismerhetem az Isten akaratát, és meg is tudom azt cselekedni, ezért az életem az ő kezében van, az ő áldásában, és alapvetően az állapotom egyre emelkedik. Egyre közelebb kerülök az Isten ismeretéhez, egyre közelebb kerülök az Isten akaratának megismeréséhez. Viszont ha ez nem működik, akkor meg szépen süllyed az embernek az állapota. Nagyon nagy mélységekig. Úgyhogy már nem is látszik, hogy keresztény-e vagy nem keresztény. Nem is látszik, hogy egyébként fiúvá lett, vagy nem lett fiúvá. Mert elvesztette az Istennel való kommunikációt, elvesztette az Istennel való közösséget, elvesztette az Isten akaratának ismeretét, és elvesztette az ahhoz szükséges erőt, hogy azt megcselekedje, hogyha meg is értette az Istennek az akaratát. Ezért mondja az ige, hogy rosszabb lesz annak az állapota, mint az azt megelőző volt, hogyha a házat nem tölti be az ember a kitisztítás, a kitakarítás után, és jön az a régi lélek, vesz maga mellé még 7 magánál gonoszabbat, és visszatér annak az embernek az életébe. És rosszabb lesz az állapota, mint azt megelőzően volt. Megdöbbentő ez. Tehát nem szabad ezzel játszani. A második lépcső az, hogy megismerem az Isten akaratát, és megcselekszem. Ez a keresztény élet. Ez a bizonyságtérő keresztény élet, amely felhatalmaz az embert arra, hogy gyámmá, gondokká lehet a másik életében. mert senki sem vágyik olyan gyámra vagy gondokra, aki az Isten ismerete, az Isten akaratának ismerete nélkül pofozgatja az ember a saját bölcsessége szerint. Senki sem vágyik ilyen gyámra. Viszont olyan gyámok, akik az Isten ismeretet sugározzák, az Isten kiteljesedik az életükben, arra a gyámra figyelnek az emberek. És azt mondják, hogy hú, de jó lenne jobban megismerni mindazt, amiről te beszélsz, amiről az életed beszél. Az Isten erre szeretne bennünket elhívni, mert azt szeretné, ha nem szolgák lennénk, hanem fiúk, ha pedig fiúk, akkor Isten akaratából az örökségének elfoglalónak. Hogy elfoglalnád ezt az örökséget, amit neked készített az Isten. Mert így teljesedik ki az életed. Ekkor lesz gömbölyűvé. Ekkor lesz kívánatossá. Az Isten pedig így szeretne bennünket gazdagítani. Amen. Csendesedjünk el. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te csodálatos örökséget készítettél. Még akkor is, hogyha nem ismerjük föl, vagy nem látjuk meg annak a mélységét, magasságát, hosszúságát. Még akkor is, hogy nem értékeljük ennek, nem értékeljük értékén ezt. De köszönjük, Urunk, hogy te mégis potenciális örökösnek tartasz minden embert a Földön. Áldassék a neved, hogy te mindent megtettél azért, hogy ezek a gyermetek örökösök egyszer elfoglalhassák a helyüket. Köszönjük néked fiadat, az Úr Jézus Krisztus. Köszönjük néked karácsony ünnepét, a születést, a lehetőséget, a megváltást. Köszönjük, Urunk, azt is, hogy te nem hagysz bennünket egyedül még a megváltásban, a megtérésben sem, hanem tovább viszel az ismeretben, akaratod cselekvésében. Bárcsak olyan kiteljesedett életű, teljes életet élő gyermekeidé lehetnénk, akik kívánatossá teszik azt, hogy megismerjenek téged. Segíts ebben bennünket, Urunk, és minden hívság, kívánság közepette, és amely a Földön ér bennünket, e földi hatalmasság, szellemi hatalmasság erőjétől mozgatva eljuthassunk arra a mennyei elhívásra, amelyet te adtál nekünk, fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, arra az örökségre, amely megjelent már számunkra. Köszönjük, hogy így gondolsz ránk, és így szeretnéd beteljesíteni, kiteljesíteni az életünket. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő Isten tiszteletünk óév estén lesz, 17 órai kezdettel, mindenkit szeretettel hívunk óév esti Isten tiszteletünkre, új évkor pedig szokásos vasárnapi menetrend szerint 10 órakor kezdődik az új évi Isten tiszteletünk. Mindenkit szeretettel hívunk erre az alkalomra. Lesz egy ifjúsági szilveszter is, amely Fintor Tamás testvérünk szervezésében folyik. Tamásnál lehet jelentkezni. Kérem, hogy szóljanak a testvérek, azok, akik szeretnének ezen az ifjúsági szilveszteren részt venni. Ő majd elmondja a részleteket. A lényeg az, hogy az Isten tisztelettel kezdődik az alkalom, és utána a fiatalok együtt maradnak, és különböző programokkal együtt töltik az óévnek az estéjét. És természetesen azokat a fiatalokat, akik itt lesznek, és azokat, akik nem lesznek ifjúsági szilveszteren, és mindenkit várunk az újévi Isten tiszteletünkre. Hirdetem a testvéreknek, hogy Isten tiszteletünk végén a két havi hírlevelünkből vihetnek, amelyben benne vannak az ezévi első csendeseti lehetőségek, biztatom a testvéreket, hogy biatorbágyon férfi és női hetekre jelentkezzenek, ha szükséges segítünk az internetes regisztrációban, jelentkezésben. Fontos, hogy ezeket a gyámokat és gondnokokat, akiket az Isten ebbe a világba elhelyezett, és többek között a torbágyi szolgálat is ilyen gyám és gondnok, aki mutat arra, hogy merre lehet elfoglalni az örökséget. Ezeken a heteken részt vegyünk, részt vegyenek a testvérek. Férfi csendes héttel kezdődik ez az év, utána lesz február elején, utána lesz egy nő, amitán ismét egy férfi hét. De természetesen házaspári hetek is lesznek, és bibliatanulmányozó hetek is, interneten meg lehet nézni a pontos időpontokat. A évelei heteknek az időpontjai benne vannak a hírlevelünkben. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai istentiszteletünkön egy keresztelő is lesz. A keresztelőre készülve majd a 296-os számú énekünk első versét énekeljük. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké.
Amen.
Hát énekeljük a 296-os számú énekünk első versét. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor azzal a szándékkal léptetek ma templomunkba, hogy ezt a picin gyermeket a keresztség áldásában részesítsük. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, bejövetelét, kimenetelét mostantól mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, Krisztus Urunk mennybe menetel előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. És tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, amelyet erre a keresztelésre választottam, amely igét megírva János első levelében találjuk, annak harmadik fejezetében, az első versben a következőképpen. Isten igéje így hangzik tehát János első leveléből: lássátok meg, hogy milyen nagy szeretettel volt hozzánk az Atya, hogy Isten gyermekeinek neveztetünk, és azok is vagyunk. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves szülők, keresztszülők, kedves ünneplő gyülekezet! Milyen csodálatos harmónia van a Szentírásban, hogy az imintei Galatabeliekhez írott leveléből olvastam egy igét, most pedig János első leveléből, és mind a kettőben olyan csodálatosan kihangsúlyozódik, hogy Isten fiává kell lennetek, Isten fiává kell lennünk. Isten népe mindig kereste a maga helyét a világban, Isten népe kereste azt, hogy kicsoda is ő, Izrael népe akkor, amikor vándorolt a pusztában, és keresték az ígéretnek a földjét, és figyelték más népnek a gyakorlatát, miképpen rendezik be ők az életüket, milyen isteneik vannak, hogyan szolgálnak azoknak az isteneknek, azok az istenek hogyan bánnak az ő népükkel. És próbálták megfigyelni, meg le is másolni sok esetben, hogy ők hogyan élik az életüket, és keresték az ő saját életükben, és hogy kik vagyunk mi, és kicsoda a mi Istenünk. Kik vagyunk mi az Istennek? Szolgái vagyunk az Istennek? Játékszerei vagyunk az Istennek? Úgy bánik az Isten velünk, ahogy az neki tetszik? Azt csinál az Isten velünk, ahogy ő azt gondolja? És mi csak játékszerei lehetünk? Vagy valóban lehetünk mi örökösei Istennek, a mennyei atyának? Vagy pedig isteni lényei lehetünk? Mi lehetünk az Isten maga? Sokféle gondolat van az emberek szívében, volt az emberek szívében, és ezért sokféle bálvány és torz istenkép fogalmazódott meg az életükben. Isten pedig szerette volna megmutatni magát annak az Istennek, aki ebből a mai igéből is kijön, hogy Atya Isten. És ő Atya Isten, mi pedig fiak vagyunk. És jó ezt is tudni, hogy a picin Sára is Isten fia. Isten fia, akit megváltott, akit úgy szeretett, hogy érte, elküldte az ő egyszülött fiát, és így számára is elkészítetett az az ajándék, az az örökség, ami minden ember számára fölkínáltatott. És ti szülők, keresztülők, akik fogadtátok ezt a gyermeket, ti keresztülőket tudtatok választani, de a szülők adva vannak. A szülők nevelik a gyermeket, mert Isten ajándéka a gyermek, és ránk bízott ajándékkal úgy kell bánni, hogy az az ajándékozónak tetszen. Választottatok magatok mellé keresztülőket is, akiket úgy gondoljátok, hogy ebben a nevelésben, ebben az Isten előtti bizonyságtételben segítségetekre lehettek, óriás lehetnek, óriási felelősségetek van. Ennek a gyermeknek az üdvössége rátok van bízva. Neveljétek őt úgy, hogy igaz Isten ismerete juthasson, és még kora gyermekkorában megismerhesse azt az Urat, aki őt megváltotta, aki őt elhívta. Mert valóban az Isten szeretne mindannyiunkat rehabilitálva visszaállítani abba az örökségbe, mint tékozló fiút hazahívni. Az Isten szeretete mérhetetlen nagy. Nincs olyan élethelyzet, amiben ne tudna visszahívni egy tékozló fiút. Nincs olyan élethelyzet, amiben olyan messzire tudna menni a tékozló fiú, hogy ne hallhatná meg az Istennek a hangját. Nincs olyan messze senki sem, így nektek sem nehéz a feladatotok, mert az Isten szent lelke az, aki segített benneteket a gyermek előtt való bizonyságtételben. Mi sokszor emberi gondolkodással nem tudnánk visszafogadni eltékozott életű gyermekeket, nem tudnánk visszafogadni olyan embereket, akik rosszul döntöttek, és az életük elkanyarodott az Isten akaratától. Mi földi atyaként, vagy földi emberként sokkal komolyabban ítélünk, mint az Isten. Mert az Isten azt nézi, nem azt nézi, hogy mit cselekedett, hanem azt nézi, hogy nyitva van a szívre, a megváltásra, Jézus Krisztus befogadására. Most tehát a keresztény világ ezt éli meg ebben a világban, az Isten úgy szeretett bennünket, hogy fiává fogadott. Nektek is erről kell bizonyságot tenni, Sárának. Neki azért, hogy megismerhesse azt az Urat, akit ti is ismerhettek, megismerje azt, annak az Úrnak a váltságát, amely titeket is megszabadíthatott és új életet adhatott nekik. És ezért csodálatos ezt mondanunk, mint amit itt János első levelében mond nékünk az Isten igéje. Lássátok meg, hogy milyen nagy szeretettel van hozzátok az Atya. Adta a gyermeket, adta a gyermek nevelésének a lehetőségét, adta számotokra a megváltást. Olyan jó ezt kimondani és ízlelgetni, hogy Isten gyermekeinek neveztetünk, mert azok vagyunk. Ezt kimondani, hogy Isten gyermekeinek neveztetünk, mert azok vagyunk, ez a világ legnagyobb jelentése. Ez a legdrágább kijelentése. Isten fiának, Isten gyermekének lenni. Olyan jó, hogy a szívetekben ez valóság lehet, és így állhattok a gyermekneveléshez, így állhattok ennek a picin gyermeknek a felneveléséhez. Adja meg az Úr, hogy életetek minden pillanatában előttetek legyen Istennek ez az akarata, és valóban, ahogy az előző igében a Galatákhoz írott levélből is kijött, hogy fogadjátok azt a lelket, amely benneteket a második lépcsőre elvisz, hogy ismeritek az ő akaratát, és kaptok erőt annak megcselekvéséhez. Így csendesedjünk most el mennyei atyánk előtt, hálát adva neki, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget is szereztél, árazd rá a szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljon a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves szülők, keresztülők, tegyetek most vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei atyánkban, mennynek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltunkban? Hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztény anya szent egyházat? Hisztek-e?
Hiszünk.
Akarjátok-e, hogy ez a picin gyermek a keresztség áldásában részesüljön? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztényé nevelitek ezt a gyermeket? Vállaljátok-e?
Vállaljuk.
Mi legyen a gyermek neve? Sára. Megkeresztelek téged az atyának, fiúnak és Szentlélek is nevében. Hogy állod én mostantól mindre? Most hallgassunk meg egy köszöntést a unokatestvérek részéről. Te pattanjatok fel ide, álljatok fel ide, úgy van. Szépen a köszöntést. Ami mindenható mennyei atyánk, tartson meg titeket abban a hitben, amiben elhívott benneteket, erősítsen meg naponta, hogy tudjátok az ő szent nevét hirdetni ennek a picin gyermeknek is családotokban, és leesetek jó gyámai, gondviselői neki is, meg a rátok bízottaknak. Mostantól mindenekké. Foglaljátok fel. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható irgalmas Istenünk és mennyei atyánk, hálát adunk és dicséretet mondunk néked, hogy egyházadat kegyelmesen megtartod és gyarapítod is. Magasztalunk téged, Urunk, hogy elénk adtad a keresztség áldását, keresztség áldásának lehetőségét. Köszönjük, Urunk, hogy megállhatunk a te oltárod előtt, térdet és fejet hajtva tenéket, kezedbe téve gyermekeinket, hálát adva azért, hogy kaphattuk, és elébe téve, hogy Urunk, vedd a kezedbe az életét, te gazdagítsd meg, te rehabilitáld, te tedd a helyére, mert mi képtelenek lennénk, földi atyák erre. Köszönjük néked, Urunk, hogy megtartod ezeket a gyermekeket a te ígéreteid szerint. Köszönjük, hogy a te kezedben vannak a legnagyobb biztonságban, és mi úgy nézhetünk rájuk, mint a te kegyelmedben, védelmedben lévő gyermekek. Add meg, hogy meg tudjuk cselekedni azt, amit ránk bíztál. Add meg, hogy jó gyámok, gondviselők, gondnokok lehessünk, hogy betöltessük azt a küldetést, amit ránk bíztál. Olyan csodálatos látni a te teremtett világodat, olyan jó látni azt, hogy te megáldod az asszonyt és az embert, megáldod a házasságukat, megáldod a gyermeknevelést, megáldod a gyermek fejlődését, jó a te kezedbe tenni a párválasztást, jó a te kezedbe tenni a jegyességet és a házasságot. Hálás a szívem, Uram, hogy te olyan csodálatosra formáltál mindent, add meg, hogy mi ezt ne rontsuk el, ne ronthassuk el. És légy segítségül, Urunk, a tőled elszakadt, a világ elemei alá rendelt rabszolgaságban lévő emberek számára is, hogy megtalálhassák a párválasztásban, a házasságban, a gyermekvállalásban és nevelésben a hozzád vezető utat. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk a színed előtt, Urunk, dicsérve magasztalva a nevedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után, Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Isten tiszteltünket folytassuk, illetve fejezzük be a 155-ös számú énekünk eléneklésével. 155-ös éneket énekeljük.